Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán elnök abban érdekelt, hogy báb kormány legyen Magyarországon, amelyik elküldi a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez derül ki Volodymyr Zelenszky friss interjújából, amely része a durva Magyarország ellenes propagandának, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter kijelentette, ezt majd a magyar emberek 2026-ban el is dönthetik. Az interjú része azon nagyon durva Magyarország ellenes propagandának tehát, amelyen hazánk már évek óta szembesül Kijev részéről, jelezte a tárcavezető. Orbán Viktor politikája sajnálatosan ukrán ellenes és Európa ellenes, ezt használja a belpolitikájában. A választásokhoz saját javára akarja fordítani az ukrajnai háborút, ami tisztességtelen, jelentette ki az ukrán elnök a Válasz Online-nak adott interjújában. A magyar miniszterelnök hamis információval árasztja el a társadalmat, Magyarország az Unió és a NATO tagja, nem viselkedhet úgy, mint amelyik mindkettőt utálja, tette hozzá Volodymyr Zelenszky. A kémbotránnyal kapcsolatban azt mondta, nem szeretne senkit fenyegetni, de minden bizonyíték a birtokukban van. Magyarország és Horvátország a kétoldalú együttműködés további fejlesztésén dolgozik, amihez minden alap adott, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Nagykanizsán, ahol fogadta a horvát kül- és európaügyi minisztert és a gazdasági tárcavezetőt. Szijjártó Péter horvát kollégájával közös tájékoztatóján aláhúzta, Magyarország minden szomszédjával jó kapcsolatra törekszik. Köszönetet mondott azért, hogy Zágráb nem állt be a magyar kormányt alaptalanul vádolók és ellene hergelők táborába, amikor is Brüsszelben aláírásgyűjtést szerveztek Magyarország ellen, azon törvény miatt, amelynek célja a gyermekek megóvása az erőszakos gender propagandától. Úgy vélekedett, az is jó alapot nyújt az együttműködéshez, hogy a magyar légierő legalább az idei végéig részt vesz Horvátország légterének védelmében, valamint hogy a két ország mindig is kiemelt figyelmet fordított a nemzetközi közösségek támogatására. Szijjártó Péter rámutatott, szeretnék továbbfejleszteni a kétoldalú együttműködést, a határon új utakat szeretnének építeni, és azt is, ha minél előbb létrejönne az új gyorsforgalmi összeköttetés az M6-os autópálya meghosszabbításával. Szlovákia az első uniós tagország, amelynek vissza kell fizetnie a COVID helyreállítási alapból kapott teljes támogatási összeget, derült ki az Euroaktív beszámolójából, amit a Portfólió gazdasági portál szemlézett. Az Európai Bizottság megállapította, hogy a 2021-es pályázati folyamat során a szlovák oktatási minisztérium nem akadályozta meg, és nem kezelte megfelelően az összeférhetetlenséget. 1.200.000 eurót levonnak a Szlovákiának járó támogatásból, ami az országnak járó teljes keretösszegnek felel meg. A Fidesz-KDNP jelöltjét Kozma Ákos ombudsman szavazta meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága alkotmánybíró jelöltnek. Kozma Ákos a Független Rendészeti Panasztestület volt elnök helyettese, az elmúlt 6 évben pedig az alapvető jogok biztosa meghallgatásán kiemelte. Véleménye szerint a jogvédelem nem csupán technikai tevékenység, az alkotmánybírói munka nem csak jogértelmezési rutin, hanem morális felelősség is, a közbizalom, a társadalmi szolidaritás és az egyéni jogok védelmének legfontosabb intézményi garanciája. Három új képviselő mandátumát igazolták a parlamentben, le is tették az esküjüket. Az alkotmánybíróvá választott Hende Csaba és a Jegybank felügyelő bizottsági tagjává választott Kovács Zoltán helyét Királynóra és Csúszda Gábor kapta meg a Fidesz frakcióban. A parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Annát pedig Stummer János váltotta a Momentumban. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete közleményében jelentette be, hogy önkéntes árcsökkentést vállaltak bizonyos termékeikre az egyesület tagvállalatai, amelyek kivétel nélkül gyógyszergyártók. Bíznak abban, hogy az egyes tagvállalataik önként vállal további erőfeszítései és a kormány ösztönző szándéka együttesen elérik azt a célt, hogy minél szélesebb körű hozzáférés biztosítsanak a gyógyszerekhez, írták. Háromnapos nemzeti gyászt hirdetett Christian Stöcker osztrák kancellár a gráci középiskolai lövöldözés nyomán, amelyben 9 áldozat vesztette életét, az elkövető pedig öngyilkosságot követett el. Fél árbócra eresztik az osztrák zászlókat a középületeken, délelőtt 10 órakor pedig országosan egy perc néma csönddel is megemlékeznek az áldozatokról. Részvétét fejezte ki Orbán Viktor is a kancellárnak. Donald Trump további katonai erőket vezényelt Los Angelesbe a bevándorlási razziák elleni tüntetések leverésére. Az elnök döntése értelmében 700 tengerész gyalogost és újabb 2000 nemzetőrt küldtek a városba, miután a hétvégi tiltakozások erőszakossá fajultak. A szövetségi kormány átvette a kaliforniai nemzeti gárda irányítását Gavin Newsom kormányzó akarat ellenére, aki pert indította beavatkozás miatt. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyolfelhők és a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, néhol előfordulhat zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
A magyar iparművészet egyik legismertebb márkájának, a Herendi Porcelánnak 200 éves történetéből láthatnak alkotásokat az Egri Érseki Palotában nemrég nyílt kiállításra látogatók. Hernád Fői Csaba, az Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója örömét fejezte ki, hogy helyet adhatnak a kiállításnak.
Megtiszteltetés számomra, hogy itt az Egri Érseki Palota lenyűgöző parok falai között köszönhetem önöket, a magyar kézművesség és iparművészet egyik legfényesebb csillaga a Herendi Porcelán Manifaktúra különleges kiállításának ünnepélyes megnyitóján. Azt szokták mondani, a porcelán nem csupán tárgy, hanem időtlen utazás. Egy finoman formált történet, amely generációkon ível át, és csendben őrzi mindazt, ami számunkra érték. A Herendi Porcelán Manifaktúrát 1826-ban alapították, és már a 19. század derekán világhíre tett szert, amikor a londoni világkiállításon 1851-ben Viktória királynő megrendelt egy teljes étkészletet. Ez lett a máig is legendás Viktória minta. Ez az aprólékos formázással és kézi festéssel készült porcelán azóta is uralkodó házak, államfők, diplomaták és műgyűjtők kedvence. Dísze a brit királyi udvarnak, a japán császári családnak és számos európai főúri rezidenciának. De ami ennél még fontosabb, része lett a magyar otthonoknak, családoknak is. Gondoljunk csak bele, hány magyar családban kerülnek elő herendi alkotások karácsonykor, húsvétkor, keresztelőn vagy más jeles alkalmak során. Egy-egy herendi csésze több, mint egy tárgy, emlék. A dédmama keze nyomát őrző kávés csésze, a nászajándékba kapott tál az ünnepi asztal legfényesebb darabja. Herend így vált a magyar családi ünnepek néma tanújává, az összetartozás szimbólumává, az elegancia csendes kifejezőjévé. A herendi porcelán manufaktúra nem csak egy jár, hanem egy intézmény, amelyen szorosan összefonódott a magyar ipar történetével. A 19. századi reformkorban a hazai iparosodás szimbóluma volt. A dualizmus idején a magyar polgári öntudat egyik jelképe. A 20. század viharai között pedig a nemzeti érték megőrzés menedéke. Ma is, közel 200 évvel alapítása után a herendi manufaktúra a világ legnagyobb porcelán kézzel festő műhelye, és már hungarikum. Hirdeti világszerte Magyarország nem csak múltját, de jövőjét. Tisztelt hölgyeim és uraim, mielőtt megnyitnánk ezt a csodálatos tárlatot, szeretném szívből megköszönni a herendi porcelán manufaktúrának, hogy elhozták ide az egri érseki palotába ezt a páratlan gyűjteményt. Nem csak tárgyakat hoztak, hanem történeteket. Nem csak műtárgyat hoztak, hanem ünnepeket. A herendi porcelán nem csak díszít, hanem összeköt nemzedékeket, kultúrát, történelmet és jelenkort. Ez a kiállítás nem csupán szemnek gyönyörűség, hanem a léleknek ajándék. Fogadják hát szeretettel, és vigyék haza szívükben ezt az érzést, amit csak a herendi tud megteremteni, az időtlen elegancia nyugalmát.
Thank you.
Dr. Simon Attila, a Herendi Manufaktúra ZRT vezérigazgatója a kiállítás megnyitón bemutatta a herendi porcelán 200 éves történetét. Őt hallják most.
Amikor kiállok ide önök elé, és el kell kezdeni beszélni, akkor mindig úgy szoktam kezdeni, hogy úgy nézzenek rám, hogy én egy bűnös ember vagyok. Ugyanis én bigámiában élek, és ez a magyar büntető törvénykönyv szerint büntetendő cselekmény. A több nejűség a bigámia, ez egy tiltott jogintézmény. És én bigámiában élek, van egy igazi feleségem, és emellett én 30 évvel ezelőtt találkoztam egy másik hölgyel. És ez a hölgy ez olyan, hogyha csak 5 másodpercig megillatoljuk a parfümét, soha az életben nem lehet ezt a hölgyet elfelejteni. És amikor őről beszélek, akkor őről azt is kell tudni, hogy ő nekem az életben mindent megadott, de mindent el is vett. Igazi hölgy volt. És amikor őről írunk, és megkérjük, hogy fordítsák le, akkor még soha nem fordult el, hogy amikor őről beszéltünk, akkor ne angolul she-nek fordították volna. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak nekem, de mindenki másnak is. Ez a második feleségem, ez egy gyönyörű hölgy. És hát nem árulok el titkot, hogy ezt a második gyönyörű feleségemet úgy hívják, hogy Herend. És amikor Herendről beszélek, akkor mindig próbálok úgy beszélni, hogy aki éppen nem a herendi manufaktúrában van, ő is el tudja képzelni, hogy milyen is a herendi manufaktúra. Japán barátaink szokták kérni, hogy meséljek Herendről, meséljem el a herendi porcelánt, hogy amikor becsukják a szemüket és gondolkodnak Herendről, akkor tudjanak valamit elképzelni róluk. Úgyhogy engedjék meg, hogy egy kicsit én is meséljek erről a gyönyörű hölgyről. Európa legnagyobb tavának, a Balatonnak és a festői szépségű Bakony-hegység erdőségének a találkozásánál látható ez a gyönyörű ékszerdoboz, amit mi herendi manufaktúrának hívunk. A bejáratunkat 2 angyal őrzi, kezében herendi porcelánnal 10-12 méter magason, és az a dolga ennek a 2 angyalnak, hogy amikor mi nem vagyunk odahaza, vigyázzanak erre a manufaktúrára. Van egy gyönyörű látogatóközpontunk, annak a terén látható egy oroszlán, amely minden évben új bundát kap, éppen az évi újdonságainkat, úgyhogy aki tavaly volt, és most újra Herendre érkezik, akkor egy új ruhába öltöztetett oroszlánt láthatnak. És hát ennek a manufaktúrának van egy múzeuma, a múzeumunkban van egy litofán képlapunk. A litofán egy olyan művészeti herendi porcelán alkotás, ha ránézünk, fehér lapnak számít, vagy tűnik, ám ha hátulról fényt kap, akkor egy gyönyörű műalkotás jelenik meg. És az egyik litofán képlapunkon egy olyan alkotás látható, ha hátulról megvilágítjuk, amikor egy érett virág szirmait felkapja a szél, és szerte viszi. És ez valójában a herendi manufaktúrának a kulturális és társadalmi misszióját is hordozza, nevezetesen a herendi porcelán hordozta értékeket vigyük szerte a nagyvilágba, és ahol terméken táptalanra tud hullani, hogy gyökerezzék meg. Ugyanúgy, mint a virág szirma, amelyet felkap a szél, és elviszi a rét távolabbi területére, részére. És most a herendi porcelán kiállítása eljutott ide Egerbe, az önök gyönyörű városába, és bármere is járunk, akár Egerbe, akár máshol, mindenhol elmondják, hogy a herendi porcelán az nem csak egy használati tárgy, de egy művészeti értéket hordozó alkotás is, amelyben a 4 őselem, a föld, a levegő, a víz és a tűz révén az egész világ bele van zárva. Nagyon gazdag történelmi múltunk van, 200 évesek vagyunk, és leszünk jövőre, mi már megkezdtük a 200 éves évfordulónk ünneplését, hogy mindenki meg tudja, hogy 200 évesek vagyunk. Egy kis bakonyi településből lényegében ma a világ első manufaktúrává váltunk, 60 országban vagyunk jelen, tavaly évben 83 állam különböző állampolgára vásárolt boltjainkban. Saját erőből működünk, soha senkitől semmilyen támogatást nem kapunk, önerőből működve finanszírozzuk a manufaktúra mindennapjait és annak beruházásait. Volt egy kedves tanárom, aki azt mondta, hogy jegyezzük meg egy életre, hogy a legstabilabb felépítmény az a 3 lávú fejőszék. És amikor úgy egyedül járok, kelek bármerre, akkor mindig próbálom a kisöreget megfogni, hogy vajon a 3 lábú sámlinál, fejőszéknél van-e stabilabb felépítmény. És azt kell, hogy mondjuk fizikai értelemben a három ponton felfüggesztett tárgy az egyik legstabilabb felépítmény. Tehát igaza van a kis tanáromnak. És az ő tiszteletére a manufaktúra működése is három lábon áll. Az egyik a nyereséges működés elve. Nekünk profitot, eredményt kell termelni, mert saját magunkra számítva tudjuk ennek a közösségnek a további 200 évét is biztosítani, hiszen herend volt, van és lesz. A második lábunk az a szolidaritás. Mi azt mondjuk, hogy szolidárisnak kell lenni a világgal szemben, az országgal szemben és a helyi közösséggel szemben. És a harmadik lábunk az a társadalmi felelősség, a kulturális misszió hordozása, az értékteremtés, értékmegőrzés és értékátörökítés. És ezért vagyunk mi most itt Egerben is, az önök gyönyörű városában, hogy vigyük azt az értéket, amelyet Herend képvisel. Közel 700 kollégánk van, két nagy üzemünk, az egyik fehér árut készít, a festés nélküli porcelán testre kell gondolni, a másik pedig, másik nagy műhely részünk, az pedig, ahol megfestik kézműves módon a herendi porcelánt. Mi kézműves módon állítjuk elő az alkotásainkat, és amikor egy-egy herendi alkotást valóban elviszünk, vagy pedig átadunk a boltunkban valakinek, akkor valójában 700 ember készfogását és porcelán iránti szeretetét is átnyújtjuk. Festékeink titkos receptúrák alapján készülnek. Ha most megkérdezném önöket, hogy mondjanak színeket, akkor egészen biztosan is hány színt tudnának felsorolni. A szerényebbek azt mondanák 10-et, a bátrabbak azt mondanák, hogy 30-40 színt is fel tudnak sorolni. Ehhez képest nekünk 877 különböző színünk van. És ezek a színek nem tiszta színek. Van egy titkos receptúránk, amely alapján egy színt, amit mondjuk mi zöldnek látunk, 7-8-9 különböző festékből van összekeverve titkos receptúrák alapján. Ezt terpentinnel higítjuk, és utána ecsettel felvisszük a gyönyörűen ragyogó fehér porcelán testre. És amikor a kollégáim elkészítették a kézi festés egy részét, utána a kemencék tüzébe kell tenni, hiszen a porcelán tűzből lesz élő anyag, de mivel nagyon sokszor nehéz megfogni az alkotást, ezért van olyan porcelán művünk, amelyet 7-8-szor is égetni kell, mire végül a felhasználóhoz, a herendi rajongóhoz el tud jutni. Évente 3822 ecsetet koptatunk el, és ebben a pillanatban is a festőműhelyekben 14723 ecset található. Aztán titkos receptúrák alapján készül maga a fehér porcelántest is. A kaolin, a földpát és a kvarc házasításából. De hogy ez milyen arány képvisel az anyagban, a masszában, az minden manufaktúra, ugye a herendi manufaktúra féltreőrzött titka. Nagyon lényegesnek tartom, hogy a herendi manufaktúra nem csak egy tradicionális manufaktúra. Amikor megkérdezzük, hogy mi Herend, én nem szeretném, ha mindenki arra gondolna, hogy nagymama, Munkácsi televízió, csipketerítő és rajta a Ludas Matyi. Ennél Herend sokkal több. Viccesen szoktam mondani, hogy bennünket azért sarkalt a világ nagyon erős termékfejlesztésre, mert megszüntették olyan tévéket, aminek a teteje sík, laptévé van, laptévére már nem lehet Ludas Matyit tenni, tehát nekünk fejlődnünk kell. Én azt gondolom, és kollégáimmal együtt azt valljuk, hogy Herend tradícióit meg kell őrizni, de meg kell mutatni új arcunkat a következő generációk számára. Ebből kiindulva, bár 16 ezer fehér forma, 4 ezer festett minta, összesen 64 millió különböző alkotással bír a herendi manufaktúra, ennek ellenére évente 300-400 új alkotás születik a manufaktúra falai között. Ha lefordítjuk munkanapokra, azt mondhatjuk, hogy minden nap egy új herendi alkotás születik. Munkaidőnk reggel 6-tól délután 2-ig tart. Szerettem volna ezt egy kicsit kitolni, hogy jöjjünk 8-ra és menjünk 4 órára. Ezt nem tudtam keresztülni, mert ez kevés volt az elmúlt évtizedek fáradozása. Nagyon saját munkájára igényes kollégám dolgozik a herendi manufaktúrában, és a mi gondolkodásunkat nagyon jól kifejezi az az utcanév tábla is, amit az aulában helyeztünk el. Ha majd lesz lehetőségük Herendre jönni, akkor látnak egy utcanév táblát, ami rá van írva Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, Kossuth Lajos utca, és két házszámot tüntetünk fel. Az egyik házszámunk 1826, a manufaktúra alapítási éve, ezt követi egy nyíl, és a nyíl másik oldalán van a mi másik házszámunk, a végtelen. Mi, a mai kor emberei nem vagyunk semmi mások, csak nyílon ülő emberek, az a dolgunk, hogy többet hagyjunk az utókornak, mint amennyit elődeinktől kaptunk. És hogyha még megengedik, hogy néhány szót a kiállításról szóljak, egyrészt ez a gyönyörű helyszín adja magát, hogy vallási jellegű herendi porcelán alkotásokat is hoztunk ebbe a kiállításba. Látható Szent István király, látható a magyar Szent Korona hiteles másolata, aminek érdekessége, hogy mindenki azt gondolja, hogy vannak rajta nem porcelán elemek is. És nincsenek, csak porcelánból van, és ennyire élethűen sikerült porcelánból a herendi mestereknek a Szent Koronát reprodukálni. Itt van Erzsébet királynő lovon gyerekkorában, és amikor 1990-es években volt köztársasági elnökünk, személyesen ezt az alkotást átadta Erzsébet királynőnek, akkor a idősödő királynő emlékezett arra, hogy igen, gyerekkorában valami kisfaludi Stróp Zsigmondban, nem is emlékszik már pontosan, napokig kellett ülnie a lovon, hogy megformázzák. És most önök megtekinthetik Erzsébet királynőt fiatal korában, biszkvitalkotáson a kiállításban. Kérem mindig a kollégáimat arra is, hogy segítsenek nekem abban, hogy egy terített asztalt bemutassunk. Ők tudják azt, hogy amikor azt mondom, hogy egy her asztalt szeretnék kérni, akkor ez egy hosszú asztalt jelent. Emlékeznek a Her című filmre, amikor Berger fölpattan az asztalra, és végig táncol az asztalon, és mindenki kapkodja el a porcelánt. És a Her asztal nálunk azt jelenti, hogy egy hosszú asztalt szeretnénk a kiállításban megmutatni. Itt is megjelenik a tradíció és az innováció. Indulunk 1851-ből, ahogy igazgató úr is említette, a Viktória mintából, amelyet Viktória királynő vásárolt, zárójeles megjegyzés, a legjobb PR-esünk, az egyik, majd így fogalmaznám, az egyik legjobb PR-esünk, ő volt Viktória királynő, hiszen ha ő nem vette volna meg ezt a Viktória mintával megfestett készletet, akkor sokkal kevesebben ismernék herendet. De ahogy meg kell mutatnunk az arcunkat az új generációknak, az asztalon előre haladva láthatják a Viktória minta evolúcióját. Évtizedenként mi ezeket megfrissítjük a színeket, trendizáljuk a színeket, és megőrizve a tradíciókat, innovatív, mai korhoz, mai lakásbelsőhöz illő porcelánokat is kínálunk. És végezetül még egy kedvenc tárgyamról hadd meséljek. Minden kiállításon van egy kedvenc alkotás, és itt ezen a kiállításon is látható egy olyan alkotás, amelynek a gondolatisága nagyon közel áll hozzám, ez a herendi sárkány. És én az uraknak szeretnék biztatásképpen mondani, hogy amikor hazamennek és kedvesüknek, párjuknak azt mondják, hogy te egy sárkány vagy, ezt bátran tegyék meg. Ugyanis ezzel a kifejezéssel, hogy drágám, te egy sárkány vagy, egy gyönyörű udvarlás kezdete indul. Ugyanis a herendi sárkány a csupa jó tulajdonságot hordozó állatok jegyeit viseli. Könnyű helyzetben volt a herendi mester, hiszen a sárkányt még senki nem látta. Ezért mi meg tudtuk gyúrni a saját sárkányunkat, amiben a kínai gondolkodás szerinti jó tulajdonságok állatjegyeit ültettük el. A herendi sárkány orra teve, a füle bivaj, az agancsa szarvas, a hasa kagyló, a farka kígyó, a tappancsa tigris és a körme sas. És a keleti gondolkodás szerint ez csupa jó tulajdonságot hordozó állat. Úgyhogy amikor hazamegyünk, és azt mondjuk, hogy drágám, te sárkány vagy, akkor valójában olyan, mintha egy gyönyörűen összerakott és összeállított virágcsokorral tértünk volna haza. Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem igazgatórnak és Eger város lakosainak, hogy megtisztelnek bennünket azzal a vendégszeretettel, amit itt élvezhetünk. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy ezen az ünnepen velünk lehetnek. Hiszen ünnepeljük ilyenkor a herendi mestereket, akik megajándékoznak bennünket tehetségükkel. Ünnepeljük a porcelán kedvelő vendégeket, látogatókat, önöket, akik csodálják a porcelánba zárt varázslatot. Ünnepeljük a türelmet és a kitartást, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki az első festőecset érintésétől eljusson a műalkotást alkotni képes művészig, és ünnepeljük a csupa nagybetűvel írt porcelánt, amely évszázadok óta, sőt talán évezredek óta embereket, városokat, földrajzi régiókat köt össze, és jelenít meg a jövő számára. Köszönöm a kollégáimnak, akik ezt a kiállítást összeállították. Nagyon professzionális team munka van ebben, és hát a vezérigazgató abban a szerencsés helyzetben van, hogy megérkezhet az utolsó másodpercben, és csak ide ki kell állni, és mindenki őt nézve elmondhatja a nyitó köszöntőjét, de nagyon sok kollégámnak a munkája húzódik meg benne, és még ilyet megint csak nem tettem, hogy kiszólok beszéd közben Cserhalmi Ritához, PR vezetőnkhöz, aki több évtizede kíséri ezeket a herendi kiállításokat, és mindent elrendez, hogy mire a vezérigazgató megérkezik, addigra csak ide kelljen állni, és néhány köszöntő gondolatot el kelljen mondania. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy önöket személyesen is köszönhettem, és ahogy én is érezhetem az önök vendégszeretetét, ugyanilyen nagy vendégszeretettel várjuk önöket Európa legnagyobb tavának, a Balatonnak, és a festői szépségű Bakony-hegység erdőségének találkozásánál lévő ékszerdobozban, az én második feleségemnél, Herenden.
Kedves hallgatóink, dr. Simon Attilát, a Herendi Manufaktúra ZRT vezérigazgatóját hallották. A 197 tárgyat bemutató tárlat július végéig tekinthető meg az érseki palota emeleti kiállító termében.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter, Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Tündérrózsa hínárszál. Hideg fénnyel sápatagon derengett a fogyatkozó hold keskeny sarlója. A csillagok apró mécsesként vibráltak. A levegő gyorsan hűlt. A melegvízű kis tóról pára fátyol gomolygott fel, és kísérteties táncot lejtett. Pamacsokba gyűlt, körbe libbent, majd alácsapott és szétterült a grafit szürke víz felett. A közelben Tiszafa erdő sötét lett feketén, akár a szén. Ott várakozott Horka, a Holló és Túz, a Vatkan, s a tavat figyelték. Tenyérnyi tündérrózsa levelek ringtak a felszínén, azok között pedig ágas-bogas hínárszálak kusza szövedéke.
Biztos, hogy jó helyen vagyunk, suttogta Túz.
Nem, mintha inába szállt volna a bátorsága, hozzászokott ő már az erdő éjszakájához is, a burokföld világához is. Most sem a pocokra vadászó kuvik füttyögése zavarta, s nem is az avarban kotorászó sünök zörgése. Kísérőik személye aggasztotta.
Bora ide rendelt,
zárta rövidre Horka, mielőtt még a Vatkan újra kezdi a nyafogást. Épp eleget problémázott már idefelé jövet is, hogy miféle egy vízi kígyó az, ami nem sikló, hanem hal, mégis kint kuszik a szárazon.
Hallgass!
Ripakodott rá ilyenkor Horka. Bár szent igaz, benne is munkált némi bizalmatlanság. Ilyen teremtményeket ő se látott annak előtte, de véletlenül sem akarta, hogy magukra haragítsák a követeket. Éppen eléggé tartott Bora haragjától, amiatt, hogy a kastélyban futni hagyták a herceg kisasszonyt, és a boszorkány egyértelmű utasításával kereste fel őket egy-egy csúszomászó harcos, haladéktalanul kövessék őket szövetségesük víz alatti palotájába. Árkombokron, hegyen völgyön át jutottak el ide, ebbe a tiszafás erdőbe, ahol pedig nem tanácsos sokáig várakozni. Horka emiatt volt türelmetlen, hiszen ezek alatt a fák alatt rossz a levegő, s ha sokáig ácsorognak itt, még a végén megfulladnak. Túz viszont azon aggódott, akkor fulladnak meg, ha elindulnak a tó mélyére, abba a víz alatti palotába, ahova egyik kísérőjük már előre is ment. Csak hogy a másik még ott figyelt Horka és Túz lábainál a jelre várva, mikor indulhatnak. Feszülten figyelték a növénylepte vízfelszínt, míg nem egyszer csak buborékok sorjáztak fel a mélyből. Aprócska kupoláig cikázva igyekeztek szerte, és hamar elpukkantak a tündérrózsa leveleken, hínás szárakon. A víz örvényleni kezdett. A tó vizébe tölcsér mélyült, s annak a torkából, mint fekete árnyék, bora alakja emelkedett ki. Keskeny tutajon állt, s egyenesen a partig siklott. Gyerünk! Kiáltotta Horka és Túsz felé. A vatkan mögé állt, s rogyadozó lábakkal egyensúlyozott a síkos lélekvesztőn. Horka a vállára telepedett. A deszka tutaj megfordult, áthasította az örvénykeltette hullámokat, s meredeken a tölcsérbe bukott velük. Őrítő sebességgel forgott körülöttük a víz, mégis mindvégig szárazon maradva süllyedtek egyre mélyebbre és mélyebbre. Alattuk az örvény alján hideg, sápatak fény derengett, mintha a holt sarló tükröződne. Egy üreg nyílt ott, abból szűrődött ki a fény. Mikor azt elérték, kemény talajon koppant a deszka, s leszállhattak róla. A boszorkány fákját gyújtott, a füstös fény azonban csak pár lépésnyire világította be a szűk és meredek járatot. Azon indultak tovább a föld gyomra felé. Apró kavicsok sercegtek nedvesen Bora és Túz lába alatt, Horka sűrűn csapkodva körözött mellettük. A barlang egy helyen hirtelen elkanyarodott, s egy nagyobb, teremszerű üregbe torkolt. Ott kétfelé ágazott a járat, ám mindkettő le volt zárva. Az egyikben vasrács ajtó állt, a másikban pedig vastag szövésű, ezüstös, pikkely mintás függöny lógott, amin egy háromágú korona díszelgett, s egy jókora hínárzöld S betű kigyózott. Bora megállt a lepel előtt, s közölte. Ennél ti nem jöhettek beljebb. Ennek csak örült Horka, semmi kedve sem volt Sióval egyezkedni, és különben is behúzott nyakkal várta a rázuduló átkokat, amiért kudarcot vallott a sok tornyukastéban. Ám erről szót sem ejtett Bora, ellenben lényegre törő helyzetismertetésbe kezdett. Elérkezett az idő. A hadsereg készen áll, a bosszú beteljesedik. Csak három nap, és örökre miénk a Balaton.
Biztos, hogy jó helyen vagyunk, suttogta Tramini.
Neki bizony inába szállt a bátorsága. Kéz a kézbe kapaszkodtak Furminttal, s csak apró tyúk lépésekben merészeltek előre topogni. Apró kavicsok sercegtek nedvesen a lábuk alatt, az olajos fákja füstös fénye csak pár lépésnyire világította be a barlang kormos és meredek járatát. A térkép ezt a helyet jelezte, mondta meg a vállát Ciprián. Nyugodj meg, nem esett bántódásunk, tette hozzá maga biztosan Helka. Csak adjátok a kezeteket, a sárga köves gyűrű megóv minket, mondta, és megcsillantotta ujján a varázs ékszert. A manók azonban erősen kételkedtek ebben, Cipriánnal együtt. Már amennyire hinni lehet Rezi szavainak. Mert hogy a javasasszony volt, aki azt állította, hogy az az ékszer nem csak a viselőjét teszi sérthetetlenné, hanem mindazokat, akik mellette állnak. Rezi még reggel kezdett beszélni, amikor hársfa teját szürcsölgettek, s azután tulajdonképpen el sem hallgatott, míg el nem köszönt. Folyvás járt a szájas, az anyajegy az ajkán olyan boszorkányos táncot lejtett, hogy Ciprián szinte elszédült tőle. Lenyűgözően követhetetlen volt, akárcsak az, amit Rezi összehordott, hogy az anyarozs az nem gabona, hanem gomba, és hogy a gomba ugyan nem állat, de nem is növény. Hogy a bölömbikának szárnya van, hogy a teknős nem béka, hogy a sün nem disznó, és így tovább. Mindeközben legtöbbször kamort emlegette Rezi.
Kamor varázs ereje határtalan, állította többször is. És micsoda férfi, tette hozzá mindig. Repülni is tud, ha nála a cserfapálca, átsuhan a bakony felett, akár a gondolat.
Azt is állította Rezi, hogy nem fullad meg az ember a víz alatt, ha nála van Sió aranybuzogánya, és hogy igazából Sió már nem is visel kígyóhajat, mert kamor, az az igazi férfi, már feloldotta az átok alól, így nem is érti, mit láthatott a Jancsi kukta a kastély konyhájában. A sárga köves gyűrűről pedig azt mondta Rezi, az a sérthetetlen testvéri szeretet záloga.
Az összetartozást jelenti a két kő, a kicsi és a nagy, ahogyan a sárkányt is összefogva győzték le a Balaton népei, és kamor, az az isteni férfiú, egy kapolcsi bűvkováccsal a bakony nemes ércéből készítette a foglalatát, így hordozza az erdő erejét. A foglalaton van egy kétfarkú oroszlán, így hordozza a hercegek erejét. Van rajta még egy garda, a tihanyi látott has, így hordozza a Balaton erejét. E két állat szeme, a sárga kő két darabja azon a gyűrűn.
S ez végtére igaznak is bizonyult. Legalábbis az a része, hogy tényleg így néz ki a sárga köves gyűrű. Ezt Cipriánnak is be kellett látnia, amikor Helka egyszer csak elővette és összeillesztette a hercegi ékszer darabjait. A Balaton kellős közepén jártak akkor, egyforma távol Tihanyfél szigetétől s a lepényforma lapos tetejű Badacsonytól, Kongeri a lapos fenekű csónakjában. Ciprián mindenre számított, mikor útra keltek, csak erre nem, pedig hallotta az öreg pásztor megjegyzéseit a búcsúzáskor is, hogy használt Helka, amit a nyakadon hordasz, de nem tulajdonított különösebb jelentőséget neki. Jó, majd ésszel viselkedünk, gondolta, aztán fogta a nagy ládát benne a vitorlavászonnal, a vállára kapta, és már indult is az ösvényen lefelé a ladikhoz. Helka egy póznát vett magához vitorlarúdnak, a két manó pedig magasra emelte az evezőket, mint valami győzelmi zászlót, és hangosan dajdajozva magas térdemeléssel trapport lefelé.
Humtri!
Ittra Mini, mire fur, mint
humtara,
aztán egyszerre
unka béka ugrana,
aztán előről újra umtari umtara unka béka ugrana.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 47. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink! A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, most már gyakorlati szinten. Az előző alkalommal a Szent Mise kiválasztásáról beszélgettünk. Fontos, hogy a készületnek a gyakorlata legyen a szentmise kiválasztása. De fontos az is, hogy készüljünk a szentmisére. Hiszen azért lehet belekapcsolódni a szentmisébe, mert ismerjük, hogy milyen szövegrészek vannak, milyen imádságok vannak benne. A szentmise magyarázata Dobszai tanár úrnak a kis könyvecskéje erről így beszél, hogy a liturgiával együtt élő hívek arra is törekedtek mindig, hogy a szentmise változó részeivel lehetőleg elérzetesen megismerkedjenek. Ezt évszázadokon át mise magyarázó könyvek segítették. Tanár úr megjegyzi, hogy a magyar parasztok körében sokáig szokás volt, hogy a családfő szombateste összegyűjtötte családját, és felolvasták a másnapi mise részeket azoknak a magyarázatával együtt. Különösen a szentmisének a nehezebb részei talán megérnek egy pillantást, hogy végigvegyük. Például a könyörgések. Különösen liturgikus szabályok szerint készülnek, és ezért nehéz azokat egy hallásra értelmezni. Annak pedig túl sok értelmét nem látjuk, hogy egy elszálló, egy számunkra értelmetlen szöveg hangozzék el. Ugyanígy a felajánlási és az áldozati könyörgést is érdemes előre elolvasni. Ma már sokkal egyszerűbb a híveknek a dolga. Megjelenik az Adorémus nevezetű liturgikus kiadvány, amely egy hónapra összegyűjti a szentmiség szövegeit. Vagy pedig már interneten is megismerkedhetünk a szövegrészekkel. Talán egy kicsit elkényelmesedett az ember, és talán valahogy beesik a szentmisére, és nem látja fontosságát annak, hogy előre készüljön, pedig még egyszer a szentmisére készülni kell. A tanár úr ajánlja még a zsolozsmát a szentmise készületére, de úgy gondolom, hogy ezt talán nem mindenki tudja elvégezni, bár ez is hozzáférhető, és egyre többen imádkozzák is a hívek körében. A következő pont, hogy készüljünk a vasárnapi szentmisére időben. Időben. Ne az utolsó pillanatban érkezzünk a szentmisére. Ez most valahogy szokássá vált, én sajnálom. Mert tulajdonképpen az a lelkület sugárzódik belőle, hogy van egy óra, amit az Istennek szentelek, vagy talán még kevesebb is, és slussz. És aztán egy szokássá változik a szent mise, aminek valahogy nem értjük a lényegét. A szent misén már a templomba érkezéskor fontos, hogy az ember ráhangolódjon a szentmisére, ha már előtte nem tette meg, ahogyan az előzőekben próbáltunk erről elmélkedni. A következő dolog, amit ajánl a kis könyvecskénk, hogy lehetőleg öltsünk ünnepi ruhát, ez megint csak olyan dolog, hogy ha valaki például dolgozik, és úgy megy be a templomba, ne szégyellje, hogy munkásruha van rajta. De természetesen, ha megteheti, akkor fejezze ki tiszteletét azáltal is, hogy megfelelő ruházatban van. Visszaemlékszem diákkoromra, amikor a Bencés gimnáziumban Győrben hangversenyek voltak. Énektanárunk nagyon ragaszkodott a megfelelő öltözethez. Azt mondta, tiszteljük meg a művészeket, magát a művészetet is azzal, hogy fölöltözünk. Hát akkor az Istent mennyivel inkább kéne. De még egyszer, ne ütközzünk meg azon, ha valaki nem tud ünneplőbe öltözni. Akár egy olyan személy, aki az utcán él, városokban ez sajnos előfordul, és betéved a templomba imádkozni, segítsük őt azzal, hogy nem nézzük ki, hanem talán még egy fohászt is mondhatunk az Úrnak, hogy Uram, hallgass meg az ő kéréseit. Jó magam, mindig örömmel veszem, amikor hétköznaponként a munkába induló emberek egy pár pillanatra benéznek a templomba, és akármikor jönnek és mennek, én nem tudok mást kérni az Úrtól, mint azt, Uram, hallgass meg, amit ők most kérnek. Talán ez a szemlélet segít bennünket. Szintén fontos, hogy nem divat bemutató a szentmise, de azt hiszem, erről már beszéltünk. A következő pont már a templom, a szentmise magyarázata kiskönyvében. Azt mondja, belépünk a templomba, megpillantjuk az ajtónál a szentelt víztartót. Honnan ered ez a szokás? A tanár úr erről próbál egy kicsit gondolkodni, amikor azt mondja, a régi római templomoknak nagy, félig nyitott előcsarnokaiban medencék álltak, hogy a messzi útról érkező hívek megmosakodjanak. Ez a víz egyszerre szolgált praktikus, tisztálkodási célokat, de megvolt a maga lelki értelme is. És hangsúlyozza a tanár úr, jegyezzük most meg jól, hogy a kettő nem ellentétes egymással. Aki a liturgiában serénykedik, a legegyszerűbb, leghétköznapig, legtechnikaibb dolgot is úgy fogja föl, mint a szentség részét. Talán Érdemes azt is megjegyezni, hogy nem csupán keresztény szokás a rituális tisztálkodás, hanem a zsidóságnál is van az úgynevezett bemosakodás, amikor megmossák a kezüket könnyékig, vagy amikor leírja a Tóra kihirdetését a kivonulás könyve és a többi könyv az Ószövetségben, a Tóra könyvei, arról ír, hogy például Áronnak, segítőinek, a papságnak mielőtt a szolgálatot elkezdik, be kell mosakodni. Miért? Hogy tiszták legyenek. Nem testileg elsősorban, de az is kell persze, hanem lelkileg. Ez egy lelki bemosakodás. Hitünk szerint a szentelt vízzel való keresztvetés, amikor belépünk a templomba, és megmártjuk az ujjunk hegyét, és keresztet vetünk, az a bocsánatos bűnöket is törli, természetesen, ha van hitünk. Tehát hittel tesszük. Itt nincs szerepe a szokásnak. Amikor unottan és megszokásból tesszük, sok értelmét nem látom. De nagyon is látom annak értelmét, amikor belépünk és azt kérjük az Úrtól, hincs meg Uram, és tisztíts meg engem. Már most megjegyzem, hogy én kicsit furcsának tartom, hogy ugyanezt a szokást a templomból való kilépéskor is megtesszük. Odalépünk a szentelt vízhez, keresztet vetünk. Miért? Kérdezem. A szentelt vízzel való keresztvetés a bűnbocsánat. Amikor az Úrral találkozunk a szent misében, akkor nincs miért tisztulnunk a szent mise végén. Épp az imént beszéltem egy családtaggal, aki azt mondta, hogy egy szerzetesi iskolában, amikor ő oda járt, kifejezetten megtiltották, hogy a templomból való kilépéskor a szentelt vízzel meghintsék magukat, keresztet vessenek. Már most megjegyzem azt is, hogy nem arról van szó, hogy nem kell elköszönni a templomtól. Ott van talán egy feszület az előtérben, mint a mi templomunkban. Vagy ki tudja mi, ami emlékezteti az Úrra őt. Köszönjön el az Úrtól. De ne tegyen olyat, aminek nem túl sok értelme van. Én azt tanácsolnám, hogy a templomból való kimenetelkor ne vessenek keresztet a szentelt vízzel. Anélkül igen, az lehet az elköszönés. Kedves rádióhallgatók, innen szeretném folytatni majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.